Jó estét kívánok, sziasztok, köszöntünk mindenkit. Nem hiszem, hogy volt már olyan Eliup, amit helyreigazítással kellett volna kezdeni. Most ez a helyzet. Csütörtökön este a Trash Talk című műsorunkban tévesen állítottam, hogy négy fantasztikus NBA este előtt állunk, mert hogy az első az nem volt rossz, a Miami Charlotte, de a következő kettő, ami jött, arról nem tudom, hogy fogunk ma jó dolgokat mondani. Csak abban bízunk, hogy hajnali kettőkor majd kárpótol bennünket az igazi gálamérkőzés Team LeBron és Team Durant között, de hát Baska az, aki itt volt mind a két előző estén, ahhoz képest tök jól nézel ki.
Köszönöm szépen. Nagyon sokan megkaptam, hogy milyen magas vagyok, most te is bókoltál, úgyhogy nekem már sikerült ez a mai nap.
Milyen volt egy mondatban az előző két éjszaka?
A pénteki nap ígéretes. Ott látszik, hogy jó irányba halad az NBA. A szombati nap azért volt nagyon bosszantó, mert hogy mindig szerintem meg egy közösen azt mondjuk, hogy nézzétek a szombatot, mert szuper szórakoztató. Hát ez tegnap nem jött össze. És hát tényleg, akit megpróbáltál volna berántani, nem tudom, hogy ezek után hogyan veszed rá, hogy üljön le vasárnap, vagy egy következő normál mérkőzésre, mert ez tegnap nem volt jó PR-je az NBA-nek.
Hát nem, sokat fogunk arról beszélgetni, hogy mi volt pénteken, mi volt szombaton, elővettünk hát 4+1-et a mai top 5 rovatunkban, 4-et, amit inkább nem szerettünk, meg 1-et, amit azért eléggé lehetett szeretni az elmúlt két napból, és persze másról sem szól az All-Star 7, mint hogy vannak őszinte nyilatkozatok. Na, ennek viszont mindig lehet örülni, hogy érdekes nyilatkozatok mindig vannak. Adam Silver komisszár is kiáll a sajtó elé, és tart egy beszédet, illetve vannak kérdések és válaszok, és emellett LeBron James volt az, aki engem legalábbis nagyon meglepett azzal, hogy kiállt, és azért mondott két elég erőset.
Igen, talán abban a fázisában van, hogy általában is a karrierjének, amikor már picit kevésbé vigyáz arra, amit gondol. Ugye elég sokat beszéltünk erről az Eliubon az elmúlt időszakban. Plusz van benne talán egy kicsi csalódottság is, hogy a kérés ellenére, vagy a vágyai ellenére nem lépett a Lakers, amikor lejárt a határidő. És két kis morzsát dobott ilyen Jancsi és Juliskaként elénk. Az egyik az az, hogy nem zárná ki annak a lehetőségét, soha nem mond soha, hogy egy harmadik alkalommal is visszatérjen a Cleveland Cavaliersbe. A másik pedig azzal volt kapcsolatba hozható, hogy a fia, aki ugye 2024 nyarán válik draftolhatóvá, az utolsó évét, legyen az bármikor, azt vele egy csapatban szeretné eltölteni.
Az első az engem nem lepett meg. Nem tudom, hogy téged meglepette az, hogy ő azt mondja, hogy ráadásul a Lakersnél most azért annyira jól nem állnak a dolgok, lehet arról hallani, hogy már azért vannak feszültségek közte meg a vezetők, meg a mindenki között. Az nem lep meg, hogy azt mondja, hogy én lehet, hogy innen előbb-utóbb pucolok. A második, az viszont engem több szempontból is meglepett, hogy ezt ilyen hamar kimondta, és az első, lehet, hogy ez egy ilyen váratlan szempont, de az első legfontosabb szempont, ami nekem eszembe jutott, hogy azért ez a gyerekre nézve szerintem ez egy nagyon-nagyon erős és veszélyes mondás, mert hogyha hinni lehet azoknak, akik azt mondják, hogy LeBron James fia jelenleg úgy néz ki, hogy majd 24-ben egy ilyen második körös játékos lehetne, nagyon könnyen lehet, hogy azonnal első körössé válik a gyerek, ha tudja azt valaki, hogy jönni fog az öreg James is. És nem biztos, hogy ez a gyerek szempontjából jó, szerintem.
Azért érdekes ez a kérdés, mert eddig azért alapvetően úgy tűnt, hogy nekem legalábbis nagyon pozitív volt mindig a benyomásom, amikor LeBron James az oldalvonalon láttam. Lehet, hogyha nem tudom, a csepeli Tejút utcai pályán viselkedett volna kamerák nélkül, akkor belőle is jobban kijön a sportolószülő, de nem ezt láttad, hanem egy nagyon pozitív hatás volt szerintem a gyerekre. Ez, amit most húzott, ezt akárhonnan nézem, gáz. Tehát, hogy a liga szempontjából, manipuláció szempontjából, a gyerek jövőjének a szempontjából mindenhonnan alapvetően problémás, mert az egy dolog, hogy valóban az történik meg, bár azt nem mondta, hogy ugye ez a draftolásának az évében kell, hogy mindenképpen bekövetkezzen, de hát meddig akar még játszani LeBron James? Tehát azért valószínűsíthető, hogy erről van szó. Az biztos, hogy egyáltalán ugye azt látjuk, hogy Bronny az szépen lassan, de biztosan csúszik lefelé. Most ilyen 34-nél hozzák ki a saját évfolyamában, második körös. De hogy lehet, hogy nem draftolnák, és emiatt most draftolják a második körben. Lehet, hogy egy 50. pick lenne, hanyadik helyen mondod azt, hogy hát elhozom, mert hát ha jön, sőt, amennyire tudjuk, jön majd apu is. De amiért szerintem ez nagyon problémás, nem csak az elvárások miatt, mert hogy ezzel az első évben még a gyerek meg tud küzdeni, hanem mi történik a következő évben, amikor apu lelép. Mert hogyha valakinek úgy tűnik, hogy jót tenne mondjuk két év egyetem, ne adj Isten három, és nincs benne semmi ciki, Desmond Bane, 4 évet járt egyetemre, Damian Lillard, Tim Duncan, lehetne sorolni a neveket. Semmi gond nincs ezzel. De amikor ott hagy apád 1 év után, és félkész játékosként, abból nagyon könnyen az lehet, hogy utána Európa, vagy éppen ki tudja mi.
Hol lehet ez a hely? Ezen is gondolkoztam azért, hogy mondjuk James, biztosak lehetünk benne, hogy ott is megmozgatja azért a szálakat, hogy ez mondjuk ne Sacramento-ban történjen majd meg ez a nagy családi egyesülés. Mit fog nézni James? Mert pont amit elmondtál, azt gondoltam eddig én, hogy mindig nagyon-nagyon patika mérlegen méri, hogy mit mond a gyereknek, mit mond a sajtóban róla, tökéletes egyensúlyban van ez a dolog, az az apai támogatás, ami kell, az ott van, de semmi, ami annál több. Most meg azt gondolom, hogy lehet, hogy nem az alapján fog választani, hogy majd, ha én lelépek, akkor a gyerek biztonságban legyen és jó helyen legyen, egy olyan kultúrába tegyen bele, ahol ő egyedül is hely tud állni, hanem akkor nagy piac, gyerünk, akkor csináljuk nagyban. Szerinted hol lesz ez a hely? Hol lehet ez a hely? Mi az első 3 hely, ami eszedbe jut, vagy csapat?
Nem gondolkodtam, megmondom őszintén ilyen szempontból. Ugye azt mondta, hogy ez már neki nem a pénzről szól. Most a kérdés, hogy a gyereknek mit akar. De ha a gyerek érdeke bármilyen szempontból is fontos lenne, akkor eleve nem húzza meg ezt a lépést. Én szívesen megnézném, és akkor ott jön még a legacy kérdés, hogy LeBron Jamesnek mennyiben befolyásolja az örökségét az, hogyha bejön a képbe egy negyedik csapat, jól mondom, ugye? Egy negyedik csapat, vagy azt mondja, hogy akkor ez legyen Miami, ez legyen Clevelandben egy közös egyesülés, vagy nagy Isten a Lakers legyen ez a csapat. Szerintem igazából, mondom, lényegtelennek látom, fontosabb lenne a gyerek szempontjából az, hogy valóban éretten érkezzen meg az NBA-ben, most a feladat ki van adva, 2 év alatt elsőkörös játékossá kell magát faragnia, nem azért, hogy ledraftolják, mert azzal most szinte biztossá válik, hogy le fogják draftolni, hanem azért, hogy mondom, a következő évben ne az legyen, hogy jó, apu elment, rá sem tartunk már igényt.
Megtartotta a hagyományos sajtótájékoztatóját Adam Silver is, egy másik elég hangos nyilatkozattal folytatjuk, amiben szintén 2 érdekesség volt, az egyik az főleg az NBA rendszeréről és a jövőjéről szól, a másik pedig arról, hogy nem vizsgálják a Philadelphia és a Brooklyn Nets közötti átigazolást. Az Eliubban még nem foglalkoztunk vele, hogy azért volt egy 25 perces James Harden sajtótájékoztató, aminek minden másodperce arany úgy, ahogy van, azt érdemes mindenképpen megnézni, mert tele van csodálatos érdekességekkel, attól kezdve, hogy a milliárdos tulajdonos is ott van a sajtótájékoztatón, és ő kezdi el az egészet, egészen addig, hogy a végén Millsap is kap egy kérdést a 14. percben a sor végén, de nem vizsgálják ezt a trédet, annak ellenére, hogy ott hangzott el olyan James Harden szája, vagy már Houstonban is az volt a terv, hogy Philadelphia, és kérdezte is rögtön az újságíró, igen, és erre volt is esély? Ja, nem, és akkor tudták, hogy le kellett kicsit tekerni a potmétert, nehogy olyasmi kiderüljön, ami esetleg az úgynevezett tempering szabály ellenében menne. Azt mondta Silver, hogy örül neki, hogy kiegyensúlyozták nagyjából a kispiacok nagypiacok közti ellentétet, és hogy igazából, ha a ligának előnyös egy átigazolás, akkor az rendben van, azt pedig a számok jól mutatják, hogyha jó játékosok gyakrabban cserélnek csapatot, az a ligának segít.
Neked ennyire volt koherens ez a nyilatkozat?
Addig, hogy a széllel szemben nem érdemes pisilni. Eddig nekem koherens volt. Tehát, hogy úgyse tudunk azzal mit kezdeni, hogy a játékosoknak van olyan hatalmuk, mert hogy fogalmazott, hogy mert olyan ezen a bolygón különleges tudással bírnak, ami miatt mindig meg lesz az a hatalmuk, hogy megmondhassák, hogy én itt vagy ott szeretnék játszani, ezzel szemben nem érdemes menni. Eddig igen. Utána már nem feltétlenül.
Én azt látom, hogy a tulajdonosok a háttérben szerintem nagyon fel vannak ezen háborodva, hogy ez zajlik. De hogy nem lehet neki menni, és egyszerűen nincsen még kész az az érvrendszer, amit a PR csapat lerak Adam Silver elé, hogy mit kell mondani. Tehát mondott is valamit, meg nem is mondott valamit, úgyhogy szerintem ezzel biztosan kezdeni kell valamit, hogy ugye a szerződéseket ki lehessen majd tölteni. Nekem az, hogy pont Harden és Simmons esetét nem vizsgálják külön, ez nem tudom, hogy mennyire tempering egyébként. Hogy a tempering az inkább akkor szokott kérdéses lenni, amikor valaki szabadon igazolhatóvá válik, és előtte. Most az, hogy ez nem tempering, ez tárgyalás, ez tapogatózás, hogy vannak-e nyitva a kapuk, ezt Én ezt nem érzem ilyen szempontból aggályosnak. Nem adták volna oda másnak James Hardent, nem hiszem, hogy más csapat ezzel veszített volna. Morinak a szándékai nagyon világosak voltak. Ami engem aggasztott ebben a nyilatkozatban, az volt, hogy úgy tűnik, hogy Adam Silver és a kollégái vagy a tulajdonosok nem azt problémát akarják sok szempontból kezelni, azt mondják, hogy jó, ez csak ne kerüljön nyilvánosságra. Hogy nem baj, hogyha vannak ilyen problémák a háttérben, csak ne kerüljön nyilvánosságra, és ez szerintem nem feltétlenül a jó irány.
Igen, ezt mondta, hogy nem titkoltam soha, hogy nagyon ellenzem azt, hogy ez a nyilvánosság előtt menjen, de a játékosok olyan különleges tudással bírnak, hogy ilyen hatalmuk mindig lesz. Nagy kérdés, hogy ezzel mit tud kezdeni az NBA? Semmit, de ezt látjuk minden sportágban a világon. Most már olyan sportágakban is, ahol nem ilyen kevés játékosból kell főzni, ahol nem ilyen szűk a keret, mert a kosárlabda a legszűkebb játékos kerettel játszott nagy biznisz labdajáték. Itt jön ki először, hogy mekkora hatalmuk van a játékosoknak, de látjuk már a futballban, látjuk mindenhol, hogy ez tovább gyűrűzik, és a világsztárok azok mindig meg fogják mondani, hogy hol játszhatnak.
De a túlvége, hogyha elkezdjük most az összes olyan játékost és a csapatokat vizsgálni, akiket belekényszerítettek ezek a játékosok abba, hogy cseréljenek, azért lassan fel lehet mutatni egy mintát, hogy a csapatok kis túlzással csak a csapatnak van veszíteni valója. Milyen pikkeket fog majd összehozni ebből a Houston, hogyan áll ebből talpra a Brooklyn, nem néz ki rosszul egyenlőre. Azért a San Antonio Spurs, nem mondanám azt, hogy fent tudta tartani magát a hullámvasút tetején, amit előtte megcsinált 20 plusz évig, azzal, hogy egyébként egy fantasztikus játékost húztak be. Szóval a végén valamilyen mechanizmust ide, én azt gondolom, hogy be kell illeszteni, ami életben tud lépni, amikor közösen megegyezünk abban, hogy ez így nekünk nem megy. És akkor történhessen valami olyan, ami azt a csapatot, aki ennek a kvázi elszenvedője, egy picivel több kontrollt ad a kezébe. Én ebben bíznék.
Azt nem tudom, hogy ezt mikor illesztik be, azt tudom, hogy egy évközi tornát viszont beilleszteni készül az NBA, legalábbis azt mondta Silver, hogy minden korábbinál közelebb vannak ahhoz, hogy valamikor a naptári év végén, decemberben legyen egy torna. Ennél sokkal több részletet nem tudtam én meg. Legfeljebb annyit, hogy $1 millió kapnának fejenként azoknak a csapatoknak, annak a csapatnak a játékosai, amelyik ezt a tornát megnyeri, amire úgy azt mondtam, hogy ha én egy újonc vagyok, akkor motivál. Ha én vagyok LeBron James, akkor azt mondom, hogy hagyja francba, inkább posztolok kettőt, és megvan. Tehát annak ellenére, hogy azt mondja Silver, nekem ez volt a zavarosabb. Annak ellenére, hogy azt mondja Silver, igen, mindjárt lesz, mert a play-in is milyen jó volt, és a játékosok érzik, hogy a play-in jó volt, és ezt szerintem mind a ketten aláírjuk, és így aztán nyitottabbak arra, hogy legyen egy ilyen torna évközben. Én meg azon gondolkozom, hogy mi ez a kupa? Oké, amerikai kupa, NBA kupa. Miért? Nem tudom. Egyébként szerintem ez az amerikai kultúrában is azért elég idegen, hogy külön lehessen értékesíteni, hogy mi ezzel a cél?
Elmúlt két nap tanúsága alapján az értékesítés az eléggé megy. Tehát, hogy az a reklám és szponzordömping, ami ránk zúdult az elmúlt két napban, az még nekem is sok, pedig ezen a területen dolgoztam nagyon sokáig. Azt is mondta Adam Silver, és nem fogunk tudni megoldást mondani, hogy lesz kupa, de hogy lehetséges, hogy bizonyos meccsek majd bele fognak számítani a kupába a normál alapszakaszon belül. Én nem látom kivitelezhetőnek. Én a 82 meccset is sokallom. Nem beszélünk ma Daryl Morey-nak a fantazmagóriájáról, az 58 meccses alapszakaszról és az egykörös, vagy az egy meccsig játszott rájátszásról, de én az 58 meccsnek egyébként hatalmas híve vagyok.
Annak én is az egy meccsig játszott rájátszás, az egy kreténség.
Az kosárlabdában szerintem is nehezen értelmezhető. Szóval figyelj, Bill Simmonsnak minden vágya szépen lassan bejön a play-in tournament, a szezon közbeni, minden, amit ő kitalált, nem tudom, 5-10 éve, szépen lassan átcsorog az NBA-n. Én nem látom igazából az értelmét sem, az alapszakasznak a középső egy picit néha talán, hát azt nem mondanám, hogy unalomba fullad, mert minden héten van 15 olyan meccsünk, hogy a maradékhajunkat is letesszük, de próbálják valahogy tolni a terméket előre. Én nem szeretném, hogyha az NBA-ből Forma 1 lenne, hogy áthágunk bizonyos szituációkban, tradíciókat, szabályokat, mert azért csak elketyek 75 éve viszonylagosan jól. Nem érzem azt, hogy egy in-season tournament az, amire most feltétlenül szükség lenne.
Én se, ettől függetlenül közelít, mert már Silver is azt mondja, hogy már nagyon közel van a megállapodás a játékos szakszervezettel, akiken ezt értelemszerűen át kell nyomni.
Mivel nagyon levitte a hangsúlyt, még egy dolgot viszont említsünk meg Silverrel kapcsolatban, hogy azt mondta, hogy az NBA visszatér a következő szezonban Európába, de csak előszezon meccsre, úgyhogy alapszakasz meccset ne várjunk még, de akinek ilyen tervei voltak, az elkezdhet gyűjtögetni, mert jó eséllyel fog látni NBA-t Európában jövő ősszel.
És reméljük, hogy európai és NBA csapat között fogja azt majd látni, mert általában azok sikerültek jobban, nem az NBA-NBA csapat közti mérkőzések. Megpróbálunk magyarázatot találni arra, ami DeMar DeRozannel történik, meg a Chicago Bulls-szal történik, mert a Bulls fantasztikus, DeMar DeRozan pedig még fantasztikusabb. Tehát az, hogy DeMar DeRozan egy Wilt Chamberlain-i pontszerzés rekordot megdöntsön, és hogy ő legyen az NBA történetének első játékosa, aki legalább 35 pontot dob 7 egymást követő mérkőzésen úgy, hogy mindegyik meccsen, nem átlagban, kivétel nélkül 50% fölött dob, hogy egy mezőnyember ezt a rekordot meg tudja dönteni, azt én soha nem láttam jönni, azt, hogy ez DeMar DeRozan lesz, arra pedig olyan, nem tudom, 50 és 75. játékos tipp között lett volna, hogy ez éppen DeMar DeRozan lett. Eleve az, hogy az ő posztjáról ezt valaki megdönti, félelmetes, eleve az, hogy középtávolikkal valaki ezt megdönti, félelmetes, de DeMar DeRozan basszus megcsinálta, és az a 3 év 82 millió dolláros fizetés, ez lassan bakker, apró pénznek tűnik. Mi történt DeMar DeRozannal?
Amikor kijött ez a hír, akkor előkerestek azért különböző szakíróktól érkező jóslatokat, és én megmondom őszintén, hogy nem érzem fairnek, hogy ezt most felhozzák ellenük, mert valóban minden abba az irányba mutatott, hogy ebben több a kontra, mint a pró. De már ebben a szerződésben, amit ezekről a játékosokról eddig tudtunk, amit elképzeltünk, hogy ez a három kisember, Ball, Levin és DeRozan majd együtt tud játszani, gyakorlatilag kapott egy zöld lámpát, és gyakorlatilag megengedte neki azt Billy Donovan, hogy visszatérjen és visszatekerje az időt 15-20 évvel korábbra. Mert ez egy nagyon jó lehetőség, amit most DeMar DeRozan játszik, hogy megismerjétek, ha esetleg mostanában kezdtetek el az NBA-jel foglalkozni, hogy milyen volt, amikor Michael Jordan a pályán volt, ha már Chicagóban vagyunk, és egyben választ kapunk arra a kérdésre, hogy mennyire tudna dominálni a mostani NBA-ben Michael Jordan.
Tudna.
Abszolút tudna dominálni, tripla nélkül. Én szoktam mondani, meg régen ugye volt is ebből vita, hogy Kobe Bryant egy tökéletlen klónja volt időnként Michael Jordannek, mert ugyanezt próbálta egy picivel hatékonytalanabbul, miközben Kobe Bryant nagyon sok mindent sokkal jobban csinált DeMar DeRozannél, de ezt a midrange game-et senki nem játszotta ilyen jól azóta, mint ő. És igen, a statisztika, ahogy szokták mondani, ilyen cherry pick-kel, tehát hogyha egyen lejjebb visszük a pontszámot, egyen följebb, akkor Will Chamberlainnek rengeteg jó meccse van, de az tényleg, hogy egy mezőnyember pontszerzésben úgy, hogy 38 pontot dob 57%-kal, hogy duplázzák folyamatosan a meccsen, és négyszer áll oda a büntetővonalra, és nem vállal triplát. Ez nem történhetne meg, nem normális, amit ez a fickó csinál, és Kevin Durant tök magától...
Kedvenc tweetem.
Igen, ugye azt mondja szó szerint, thank you for setting a great example and playing the game with supreme skill. Tehát, hogy jó példát állítasz, és hát felsőrendű tudással játszod ezt a játékot. Itt egy fazon, aki életében egyszer gondolta azt, hogy a reflektorfény beállt, hogy kiálljon és a mentális problémáiról beszéljen. Egyébként a játéka beszél róla egy évtizede, és mindenki szereti. Torontóban megkérdezed, imádják, még a mai napig. San Antonióban megkérdezed, nem hiszem, hogy főleg, hogy elment és ilyen formában van, hogy azt mond, bárkidől rossz szót hallanál DeMar DeRozanről. Egy csoda ez a faszi.
Elképesztő. Én csak azt nem értem, hogy ez most hogy jött, mert DeMar DeRozanről igazából ugyanezt egy éve is elmondhattuk volna, kicsit kisebb lelkesedéssel talán, mert nem ez volt a pont átlaga meg a százalékai, de hogy tudtuk, hogy ő egy ilyen 20 pont, 50% körüli fickó, aki nagyon jól dobja a középtávolit, és tudjuk azt, hogy hát ezzel ma már az NBA-ben nagyon nehéz bármit találni, és ezen emel két szintet. Kétféle magyarázat van. A, az elméleti kérdésre, hogy mi a franc történt DeMar DeRozannel mégis. Az egyik magyarázat, nem mondom meg melyik kié, az egyik magyarázat az az, hogy ez kicsit ilyen romantikus, már-már Coelhói, hogy minden összeállt. Tehát most aztán tényleg minden összeállt DeMar DeRozan körül, és egy csodálatos, tökéletes Bullsba került ő bele, ahol ez az ő helye, és senki nem zavarja. A másik elmélet, hogy ez egy középső új a Los Angeles Lakersnek, amellyel ugye majdnem összejött a trade, csak aztán a végén nem jött össze mégsem, mert nem tudom, a Lakers elutasította Caldwell Pope-ért, meg Kuzmáért talán, DeRozan sign and trade-jét. Melyik áll közelebb a szívedhez?
Én nem látom magam előtt azt, hogy DeRozan ilyen bosszú álló, meg haragtartó típus
lenne. Kell ehhez bosszú állónak lenni? Ez a most megmutatom.
Igen, de közben, hogyha a Bullshoz a minimálbérért írt volna alá, akkor azt mondom, hogy mellé egy olyan szerződést írt alá, ami tényleg azért megfogta az asztal sarkát, hogy a Chicago Bulls rajongó, hogy biztos ez? Most meg azt mondod, hogy ez olcsó, ez a 100 forintos boltos deal. Tehát én inkább azt gondolom, hogy én átfordítanám, és azt mondanám, hogy miközben arról beszélgettünk, hogy hol lehet DeMar DeRozannek a piaca, és ennél jóval alacsonyabb számok röpködtek, hogy a hála, hogy figyelj, hogy belém fetszültetek, hogy adtatok értem eszetet, és akkor ezt meghálom, és van egy rendszer, amiben pedig tudok játszani, bár a rendszer az kis túlzással hidegen hagyja, mert egyegyezik.
Plusz a Bulls mez, azért az még csak lehet, hogy DeRozannél még hozzá.
Én még azt a harmadik lehetőséget hallottam, hogy talált még az öltözőben Michael Secret Stuffjából, amit a Space Jamben a firkák ittak, úgyhogy lehet, hogy még ez is benne van.
De az kell Tristan Thompsonnak, nem?
Az Tristan Thompsonnak kell, ugyanis őt kirakták az Indiana Pacers-től, a Sacramento-ban Halliburtonnel érkezett, 3 meccset játszott, 2 meccset játszott, és lecsapott rá a Bulls, és Tristan Thompson még mindig csak 30 éves. Ez a legsokkoló barát, amit szerintem olvasni lehet, mert mindig tudom, hogy fiatal, de amikor megnézem, akkor mindig elképedek rajta. És szerintem még mindig van benne ahhoz képest Kraft, mint amennyit most pont ebben a bostoni Sacramento évben mutatott, mert Clevelandben azért hozta magát. Szerintem a Chicago Bulls az elmúlt egy évben mindenkiből a legjobbat hozta ki. És hogyha ez Tristan Thompsonra is hat, akkor abban az időszakban, amíg nem jön vissza Patrick Williams, amíg Vucevicnek le kell ülnie, kapnak egy dolgos, szorgos munkásembert egy olyan csapatnál, aki 29. jelenleg az NBA-ben támadó pattanóban. És ha valami nagyon megy Tristan Thompsonnak, az ez.
Ezek voltak a hírek az Eliubban erről a hétről, most pedig tartunk egy rövid szünetet, de utána természetesen maradjatok velünk, annak ellenére, hogy az All-Star Gala pénteki és szombati napját fogjuk összefoglalni, mindjárt jövünk.
Folytatjuk az Eliupot, ahol alapvetően az a küldetésünk, hogy az NBA-t népszerűsítsük nektek, de azt gondolom, hogy legalább ennyire fontos közszolgálati feladatunk az is, hogy megmutassuk, hogyha valami nem sikerül jól, hogy el tudjátok dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Hát az NBA All-Star Gateway-jének a szombatja az nem sikerült jól, de előtte volt egy péntek is, úgyhogy végigveszünk az összes fő eseményt, ami eddig történt, DJ Khaled koncertjét kivéve, pedig az is megérne egy külön mesét, koncertjét kivéve. Ugyanis pénteken elkezdődött az új Rising Stars formátum.
Forradalmi újítás volt, ugye célpontszámot állapítottak meg a csapatoknak, és fogták négy darab hetes csapatban soroltak 28 játékost, akik között ráadásul voltak a G League-ből is játékosok, és az első kérdésem, hogy erről mit gondolsz, hogy a G League-ből érkeznek játékosok az All-Star hétvégére?
Egyel előrébb menni, nagyon ráfért erre a rendezvényre, hogy történjen vele valami. Ugye először első évesek, másodévesek, aztán utána nemzetközi és amerikai játékosok, de ott voltak az NBA legfiatalabb tehetségei, és bekapcsoltad, és lötyögés ment, ilyen giga lötyögés ment, és hogy nem tett jó szerintem az NBA imidzsének, hogy tényleg értelmetlen volt bekapcsolni ezeket a meccseket. Tehát maga eleve az, hogy behozták ide is a draft elemet, ami mindig szórakoztató, mindig egy picit izgalmas, talán valamilyen személyes összecsomózódás miatt extra respekt lesz majd benne, meg extra presztízs lesz benne, de az, hogy behozták a 4 G League-est, azt hiszem, egy zseniális húzás. Az NBA Kornélt próbáltam ezzel provokálni, nem sikerült, hogy mennyire üzen hazat ezzel az NCAA-nek.
Szerintem ez a had már réges-régen áll. Tehát itt már rég megy a háború, amikor játékosok $1 millió szerződést kapnak 2 évre a G League-től, akkor ez a háború már megy szerintem.
Igen, ez a G League Ignite, ahonnan a játékosokat kiválasztották, ez egy ilyen kirakat csapat a G League-ben, és én nagyon bírtam egyébként Barry-ék csapatában, hogy Barry kifejezetten sokat játszatta a Daniels, akinek egyébként jó meccse is volt. Úgyhogy én ezt is, hogy a draftot behozták, hogy a G League-et behozták, abszolút támogatom, és ez a target score pedig működik, mert hiába lötyöksz, hiába lesz 10-12 pont a különbség, 5 jó védekezéssel, ott lehetsz a meccsben, és hogyha a támadás nem megy, akkor még egy kicsit ráteszel a védekezésre, és bármikor meg tudod fordítani. Szóval ez kifejezetten jót tett ezeknek a párharcoknak, az első 2 elődöntőnek 3 pont volt az összesített különbsége.
Én szerettem nagyon ezt a target score-t benne, azt is szerettem, hogy piszok jó NBA tempó ment végig a mérkőzésen, ahelyett, hogy Trae Young meg Doncic röhögnének azon, hogy bement Dudaszó után, vagy az mi Dudaszó előtt volt az 3-4 pályás. Szóval tényleg más iram volt ezen a mérkőzésen, mint amit megszoktunk ettől a formátumtól. Nem is annyira vigyáztak magukra a játékosok, ami egy szuper jó elem. Egy
Santét, aki arra járt, azt azért a biztonságkedvéért pofán vágtam.
Igen.
És a végén meg bravúzítszer dobott.
És akkor ugye a döntőben, ahogy láthatjátok is, 25 pont volt már csak a célpontszám.
Igen, ezen gondolkoztam, hogy lehetette volna ezt, nem tudom, jobban szétosztani, nem tudom, 45-35, az nem jó, 40-35-re vagy valamire, hogy a 25-öt kicsit kevésnek éreztem, de egyébként ezt is elég izgalmassá tették ugye a játékosok, hogy azért lett 75 éves az NBA, 50 pont az elődöntő, 25 a döntő, de egyben azt is megmutatta, hogy tök jó ezt összehozni, hogy az All-Star gálában most egy negyedre csinálják, ugye a negyedik negyedben van csak target score, itt pedig a döntőben, mert amikor elkezdenek NBA szintű játékosok védekezni egyénileg, az azért folytogató tud lenni. És ha túloldalon nincsen figura, ami ezt megpróbálja egyensúlyozni, hanem csak egyegyezni kell, akkor az történik, amit láttunk, hogy Tomaszékat 30%-on hagyták, a 30%-on tartották a döntőben. Tehát az All-Star gálán végig védekeznének 48 percet, akkor úgy állna fel ez ugyanez a néző, hogy ezek a legjobb játékosok, hát 30%, mert DeMar DeRozan MVP lenne 52%-kal egy-egyből, a többieknek viszont szüksége van azokra a figurákra, amit egy ilyen csapat nem tudna lejátszani. Úgyhogy ez szerintem pont ideális volt, és ez a 25 pontos minta pedig elég volt, és hát Barry-ék csapata 50% fölött dobált ebben az időszakban is, megérdemelten nyertek.
És hát látszott, hogy itt bizony 25 pontig tart a futás, akkor egy gyors roham elég, hiszen 18-12-es hátrányból fordítottak, és aztán simán megnyerték végén 5 ponttal a döntőt. Mennyire volt ideális a szintén új formátumnak számító Clutch Challenge?
Tehát leírsz valamit, hogy ünnepeljük a liga történetét 5 ikonikus clutch dobással, Magic Baby hookjával, Ray Allen sarokba tokvorgós triplájával, és hát nézzétek meg Damian Lillard nagyon messztávoli logo triplájával. De hogy kísérlet nem történik arra, hogy legalább nyomokban ugyanazt a dobást kelljen végrehajtani. És mennyibe lett volna az, hogy azt mondják, hogy figyelj, a sarok triplát, azt ki kell lépni a sarokba, és legalább onnan kell eldobni. Dobjatok már egy horgocs, rácok. Letettek 5 pontot, olyan szinten herélték ki az egész koncepciót, hogy ennél és van pofájuk hozzákötni ezekhez a momentumokhoz.
Az a szörnyű, hogy egyébként meg tehát leírva csodálatos, hogy nagyon várod, és akkor oda kapcsolnak, és látod, hogy tényleg 5 darab ilyen szutyok le van rakva oda a parkettel, és onnan dobálnak a játékosok. De hogy hát látjátok, hát a baby hookhoz egyetlen dobásnak nem volt köze. Tehát hogy alapvetően oké, a koncepció. Tehát ez szerintem pont az, amit az első kreatív megbeszélésre azt mondjátok, hogy na ez az alap, és mintha soha nem lett volna több. És akkor,
ugyanezt mondtam. És akkor, ugyanezt mondtam a közvetítés alatt.
És akkor valaki azt mondta volna, hogy na gyerekek, akkor te gyomjunk le gyorsan 5 pontot, aztán dobáljunk, mert ez így nem tart sehova. Én nem értem, hogy ezt miért csináltak így. Akkor nem tudom, álljon oda Tony Parker a sarokba, és trash-talkoljon annak, aki dob, vagy Ray Allen, vagy mit, valami legyen már.
húzzanak ki sárga szalagot, bármi, de hát ez nem segített volna Maxine meg Scottie Barneston, aki nemhogy babyhorgot nem dobott, nemhogy skyhookot nem dobott, a végén már minden foggal, körömmel próbáltak bedobni egy zicsert, de ketten együtt 0-6-tal végeztek, és megegyeztek a kispadon utána, hogy hát valószínűleg sikerült egy pár követőt szerezniük. Nem biztos, hogy így szerették volna, de egyik szemem sír a másik nevet, szórakoztató volt mindenképpen, de maga az ötlet, amikor láttam, akkor nekem is nagyon tetszett, a kivitelezése az nagyon-nagyon elnagyolt volt és igénytelen volt.
A Team Cavs, vagyis Jarrett Allen, Darius Garland és Mobley megnyerték a Skills Challenge-et, ami szintén kapott egy kis csavart. Nekem a csapat összeállítások azok nagyon tetszettek, tehát ez az újoncok, házigazda, tesók, ez eddig tök jó volt. Ami utána jött, az mennyire volt jó.
A csapatot én is szerettem, ez egy másik félkész projekt, és én ezzel kapcsolatban mondtam tegnap pont Ricsivel, hogy volt egy meeting, mindenki bedobta az ötleteit, és aztán Adam Silver oda telefonált, hogy na srácok, hogy álltok vele? Ja, több meeting nem volt, és így minden benne maradt úgy, ahogy volt. Tehát ez én, nem tudom, a kis ujjadat ráteszem arra, hogy ezt nem próbálták el játékosokkal. Tehát, hogy ugye három részre oszlott a játék, volt egy dobója verseny, a dobó verseny már borzasztóan béna volt, hogy két NBA játékos lepattanózik egy harmadiknak. Eleve a pontszámítás, a sarok tripla többet ért, mint a gyűrű tetejéről engedett tripla. Tehát én itt azt képzelném el, hogy legyártanak egy olyan dobógépet, ami random lövi ki a három játékosnak a labdát, és akkor annak kell eldobni, és fusson valahova, nem fér bele onnan a pénzbe, igen. Vagy bármi, de ez olyan béna volt a dobó verseny maga. Utána elkezdődik a passz. Mozgó célpontok. Hú, én már vizionáltam, hogy mi történik ugye az NBA Pro Bowl játékok alapján. Hát ilyen, ennyit mozogtak, mekkora célpontok voltak, egy másfél méteres célpontok.
Kicsit rövid látom, hogy nem veszed észre, hogy mozognak.
És ahogy mérkezett egér módjára szaladgáltak az alapvonalon, egymásnak ütközve, a labdára majdnem rálépve, az nem hiszem el, hogy amikor ezt valaki megnézte vissza ismétlésben, akkor azt mondta, hogy srácok, pont erre gondoltuk. Ez igen. És aztán jött a slalom, amit meg sikerült olyan bonyolultra csinálni, hogy szerencsétlen hölgy játékvezető, mint a két kézzel, mint egy repülőgép irányító próbálta a játékosokat mozgatni, háromból két csapatcsal csak.
Igen, olyan aranyosak voltak a végén, már csak így álltak a bírók, hogy hát ez elment, itt nem tudunk rendet tartani. Egy NBA meccsen még csak, itt nem.
Amit ebből érdemes megtartani, és ezekből keresni szerintem még négyet, ez a szélmalom a sarokban. Annak volt szerintem sportérték, hogy ott pörgött nekik, és a fölött kellett átdobálni a labdát, de ha még ezeket mind eltesszük, három versenyszám, tartott nagyjából 28 bruttó percig, mire ezen túlestünk. Majd jött egy holt verseny, álljatok oda ketten, és egy-egy bedobó tripláig megyünk. Így dőlt el, hogy ki jut a döntőbe. Tehát erre nem volt tényleg valami jobb ötlet?
Hogy utána... Már miért lett volna? Hát a zsákoló versenyt 5 éve nem tudják, hogy kéne pontozni, hogy legalább valami normális formátumban legyen.
És utána a döntő az volt, miután mindent felsorakoztattak, szlalompálya, szélmalom, mozgó célpontok, hogy hárman elkezdtek faigálni félpályásokat, és aki a leghamarabb bedobta, az nyert.
És szóval Mobilynak nem tetszett, úgyhogy bedobta az elsőt is.
Igen, szóval ebből elég. Tényleg ott vannak az ötletek, ott vannak az alapok, a csapatokat szeretném megtartani, szerintem ez jó volt a formátum, és ennél egy picivel szofisztikáltabbá kell tenni, mert anno, amikor még emlékszel, az is valami shot challenge, nem tudom pontosan már mi volt a neve, amikor egy...
Shooting Stars.
A Shooting Stars nem volt sokkal rosszabb, egy darab kellék nem kellett hozzá, és ugyanez volt a vége, hogy a félpályán izgultunk.
Igen. Én azt szerettem.
Szerintem
az tök jó volt. Jó tematikájú csapatok voltak szintén, én azt nagyon bírtam. Hát mindegy, ez volt a Skills Challenge. Na de ezután jött minden idők egyik, hanem a legszínvonalasabb tripladobó versenye. Egy olyan döntővel, amiben 26 pontnál gyengébb teljesítmény nem volt. Trae Young, Luke Kennard, Trae Young és Karl Anthony Towns hármasában meglepetésre Towns nyert, aki így minden idők második legmagasabb játékosa, aki tripladobót nyert, és Steph Curry és ők ketten mondhatják el az NBA történetében, hogy nyertek Skills Challenge-et is, és nyertek tripladobót is.
Zach Lavinnek lett volna esélye, hogy ez első legyen, aki zsákolót nyer és tripladobót, de döntőbe sem jutott. Na, a tripladobó az, ami alaphelyzetben is szerintem egy valódi metszetet ad arról, hogy az adott területen ki a szakmájának a mestere. Tehát aki fel tudja mutatni, hogy figyelj, én nyertem két tripladobót, az valószínűleg az életben is egyébként abszolút működött. Szemben mondjuk, bocs, előre szaladok a zsákoló versenyre, Cole Anthony, aki egész szezonban zsákolt eddig 10-et, és itt volt a zsákoló versenyen. És ez az a versenyszám, ami szerintem mindig hozza az izgalmakat, mindig hozza magát, és ahol az összes újítás bejött. Az, hogy behozták, hogy legyen Mani Borrek, és az is, hogy behozták a két szponzorlabdát a távoliban. Úgy tűnik még, hogy nem tudják elrontani, de hát ilyenkor szokták mondani az NBA marketingesei, hogy fogjátok meg a sörömet.
Még be két szélmalmot.
Még ott még valami történhet, és az, hogy Karl Anthony Towns döntő rekordot csinál, ugye itt a pontozás az változik, mert eleve a Mani Borrekken 10 pontot lehet elérni, plusz a 2-3 pontos zöld labda, de megdöntötte Devin Booker rekordját 29-el.
Az első 22 dobásából 18 jó volt, és 5-ből 4-et dobott a duplát érőkből, amit ő középre rakott, és soha nem fogom megérteni azokat a játékosokat, akik utolsónak rakják a Mani Borrekket, de ez már az én problémám. Úgyhogy ez volt a tripladobó, abban megegyezünk, hogy ez a versenyszám volt leginkább rendben, meg abban is, hogy Towns mekkora király, hogy elmondta, hogy ő reggel 8-kor kelt. Ment edzeni, hogy ő úgy ment be az öltözőbe állítólag utána a trófeával, hogy ezért kértem az NBA-t, hogy hadd induljak el a tripladobó versenyen. Óriási király Towns.
Igen, és hát bármilyen statisztikát érdemes nézni vele kapcsolatban. Én leszűrtem a 6-11-nél magasabb játékosoknál ki a legtöbb triplát dobó, ott már harmadik Karl Anthony Towns, és a legjobb mezőny százalékkal triplából, megelőzve Novickit is egyébként. Tehát a fickó egy történelmien jól dobó magas ember már most. Ha a karrier true shooting percentage-eket nézzük, akkor csak tradicionális gyűrű alatt hónajszakban izzadó centerek, és Steph Curry van, aki az ő true shooting percentage-ét hozza, ami ugye egybe, hogy gyúrja a mezőny kosarakat, a kétpontosokat, a triplákat és a büntetőket. Úgyhogy egy valódi vajkezülről van szó, és neki nem kellett izgulni a végén az idő miatt. Tehát olyan gyors release van, nem tökéletes a dobó formája, láttál már ennél szebbet, alig ugrik el, de villámgyors, és olyan szinten elkapta a ritmust, hogy öröm volt nézni.
Jalen Green, Cole Anthony, Obi Toppin és Juan Toscano Anderson. Aki élőben éjszaka látta szerintem a zsákoló versenyt, annál csak egy finn sífutó járt rosszabbul ezen a hétvégén. Aki nem látta a hírt, az keresse rá. A problémák ott kezdődnek nekem, hogy ha azt mondják nekem, hogy Toppin, Toscano Anderson, Jalen Green és Cole Anthony, engem nem érdekel, hogy ebből a négy emberből kinyeri a zsákoló versenyt. Ez az első gondom a zsákoló versenye.
És egy kérdés, ez kinek a felelőssége, és ilyenkor merül föl, hogyha az ember egy picit ki zoomol a hivatalos szaksajtóból, Dwayne Wade-nek a felelőssége, aki ugye 2 éve, most nem abban a díszletben vagyunk, nem látjuk Aaron Gordon általunk megítélt zsákoló bajnoki címét, amikor megegyeztek a zsűritagok, hogy egált hoznak létre, hogy legyen egy szétzsákolás, és Dwayne Wade, az ex-csapattárs javára az utolsó pillanatban egy ponttal kevesebbet adott Aaron Gordonnak.
Donovan Mitchell tweetje megvan most arról?
Nincs.
Azt mondta, hogy kösz szépen Zach Levine és Aaron Gordon, ezt jól megcsináltátok. Hát, hogy annyira tetszett neki.
Igen. Magasra tették a mércét, de Aaron Gordon és Zach Levine idejében, hát ugye 5 éve volt, amikor Torontóban néztük ezt, 6 éve? Most már lehet, hogy 6.
Igen.
Akkor mondjuk látótávolságba kerültek az utcai zsákoló királyok és az NBA sztárjai, mert ők mindig előrébb vannak, csak régebben, amikor mondjuk Jordanék zsákolgattak, vagy a 2000-es évek elején, akkor még nem volt YouTube, hogy lássuk, hogy hol tart ez a szakma. Ők, amiket csinálnak, kinevetjük azokat, amiket az NBA-ben jelenleg lehet látni. De valóban itt kezdődik a kérdés, hogy valamire magát tartó NBA játékos jelenleg éppen ott tart, hogy nem jön el az NBA zsákoló versenyére, és be kell érnünk ezekkel a srácokkal.
Következő a zsűri, amit én még szeretnék kiemelni, tehát meglátom Julius Irvinget, és azt gondolom, hogy a vastagbél tükrözésére vár körülbelül, nem egy zsákoló versenyre. Tehát, hogy pontosan tudják, akik ott ülnek, hogy hát, ami ma este jön, az nem tudjuk, hogy mennyire lesz jó. És aztán a zsákolások, Nem találtam olyan statisztikát, hogy hány sikeres és hány sikertelen zsákolás
találtam. Találtam. 37% alatt volt.
De nagyon nem is kell, mert egyöntetű a vélemény, hogy minden idők legtrágyább zsákoló versenyét láttuk, pedig azért volt az elmúlt években néhány.
Azért, amikor New Orleansban voltunk, emlékszel, akkor volt a csapat zsákoló verseny.
Jó, az nem.
Na, az nem volt egy jó.
Az se, de ez se.
De ez se. De... Igen. Hú, hát hol kezdjük? Mennyi időnk van még?
Hát ez erre? Igen. Nem tudom, egy perc.
Egy perc. Hol kezdjük? Nem volt időlimit. Az egészet megölte, hogy Cole Anthony elkezdett átvenni egy Timberland bakancsot, csak isteni szerencsé, hogy nem egy ilyen 25 jokú Martens, mert akkor még most is tart a zsákoló verseny, hogy aztán zsákoljon egy középszerűt, és aki nem tudod, tehát hogy nem tudod megmondani azt, hogy ez mennyire nehéz, mert soha senkinek nem jutott eszébe, hogy Timberland bakancsban zsákoljon. Behozta az apukáját, felveszi mindenki a mindenét, kitalálják azt, hogy van minimum, illetve maximum kísérletszám, majd
de nincs.
Majd telibe röhögik, és nem volt eleget nála a labda. Jalen Green, én nem tudom, hogy ő nem kelt föl, akár csak aznap 8-kor sem, hogy elkezdjen ezen gyakorolni. És a probléma az, hogy talán Toppin egy-két kísérletétől eltekintve nem volt olyan, amiről azt mondtam volna, hogy ha elsőre megcsinálja, akkor az egy 50-es matéria. Toppinnál az, amikor visszarántotta, meg a palánkos, az nem nézett ki egyébként rosszul, csak a zsákolásnak, szerintem az 50 pontos zsákolásnak van három kritérium a minimum. Az egyik az az, hogy nem 98%-ra hajtod magad benne, hanem marad még benne, marad arra, hogy a végén az ilyen legyen. A másik, amit a lábaddal csinálsz közben. Tehát az nagyon, nézzétek meg a tegnapi zsákolások fantom kemjét, össze-vissza áll kezük lábuk, és Toppin nagyon szépeket zsákol, de a végén a kis Jézuska szeretete fújja be a gyűrűbe, mert már nincs fogása a labdát. Tehát föltette a palánkra, de utána onnan visszapattant csak.
Hát azt írták, hogy ez volt az első zsákolóverseny, amit egy zicserre nyertek meg. Tehát, és ha nem nézed a szuperlassítást nagyítóval, akkor tényleg ez a helyzet.
Igen, igen. Tehát Juan Toscano Anderson, hogy elméri 30 centivel a zsákolás, hát be akart volna akadni a gyűrűbe, és hát így nagyjából az alkarja közepét verte bele. És akkor utána jön az, hogy Dwayne Wade miután két évvel ezelőtt széttrollkodja, most úgy, hogy fizetést kap, hát nem az NBA-től, de az NBA broadcasting partnerétől, letresseli a zsákolóversenyt, egy 6-ost ad rá 10-esből, ami a legalacsonyabb adható pontszám. Az meg tényleg már olyan indulatokat szabadított el kint is, hogy ez kis túlzással egy PR katasztróf volt az este az NBA számára.
És akkor azzal fejeződik be minden, hogy Obi Toppinnak adják át a díjat, és a háttérben látod, ahogy ezrek távoznak már az arénából, hogy na innen mit akarunk.
Karim Abdul-Jabbar az első green zsákolásnál fölment, és kiment, pedig aki látta Karim Abdul-Jabbart, már nem nagyon szerető így gyors lépteket tenni, de mondta, hogy na ő innen hazamegy. Szerintem, igen, mert ezt a következő szegmensben mondom.
Állítólag LeBron James a tavalyi All-Star gála szünetében akart hazamenni. Reméljük, hogy most jobb mérkőzésünk lesz majd. Őt nem is játszott a második félidőben. Reméljük, hogy most jobb meccsünk lesz majd, úgyhogy a szünet után azzal foglalkozunk, hogy kik azok a játékosok, akiktől valami nagyot várunk a mai éjszakai All-Star gálán hajnali 2-től. Ma hajnali 2 órakor, vagyis hát holnap hajnali 2 órakor, szóval vasárnapról hétfőre, pár óra múlva jön az All-Star Gála, most ha senki nem tudja mikor van, jön az All-Star Gála Team LeBron versus Team Durant, úgyhogy Kevin Durant nem játszik, viszont játszanak sokan, és mi hoztunk három játékost, akikről azt gondoljuk, hogy valami nagy dologra készülnek ma éjszaka, kezdjük közülük a legtapasztaltabb játékossal, Baska emberével.
Jason Tatum, mint legtapasztaltabb játékos?
Harmadik All-Star Gálája.
Igen. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy Kevin Durant kiesett a Pixisből, valaki kell, aki nagy volumenben szállítja a pontokat, és Jason Tatumnak fura szezonja van. Mi is nagyon sokat beszéltünk róla, éppen most elkapta a fonalat a Boston Celtics, de nemrég volt vendég JJ Redick podcastjében, ahol az összes olyan kérdést feltette neki, hál' Istennek JJ Redick, amit én is feltettem volna neki arról, hogy mit gondol arról, hogy szét kéne őket robbantani, stb. Szerintem ennek a fickónak idegállapotban van, és ez egy kiváló lehetőség lenne, hogy villancson egyet. Az MVP címre azért mondom azt, hogy kevés esélye van, mert ahhoz nyernie kéne ennek a csapatnak, és LeBron ügyesen draftolt, Durant pedig kevésbé, de az, hogy Jason Tatum oda fogja tenni magát, megvan benne a becsvágy, azt tudjuk, hogy az önbizalmával nincsen probléma. Szerintem a legjobb pontdobót azt a Team Durantnél ő Jason Tatumnak fogják hívni.
Szerintem is nagyon nagy önbizalommal jöhet a 9-1-es bostoni utolsó 10 meccs után, meg megnéztem, hogy tavaly előtt 6, tavaly 21 pontot dobott már Tatum az All-Star gálán, csak azt nem tudom, hogy mivel lehet őt majd felpiszkálni, hogy a végén, figyelj öreg, MVP esélyes vagy, úgyhogy dobáljál, mert Tatumnak a púzus számát megemelni az egy gyönyörű szép feladat, a Boston meg kiismerhetetlen, én Tatumot bírom. Az én emberem szintén a Team Durantből van, és persze próbálom magam rábeszélni, hogy miért lesz ebből egy szoros meccs, mert tényleg James csapata sokkal jobb, de azokból a karakterekből, akik meg tudnak bolondulni, ez a Trae Young, Booker, Ja Morant, azért három is van a Team Durantben, úgyhogy ha kettőnek közülük összejön a nap, és úgy kezdenek el dobálni, ahogy én bízom benne, akkor egy brutális a jó mérkőzésünk is lehet. Egy első éves All-Star-t, Ja Morantet hoztam én, a szupersztárság határán, zseniális csávó. Mondhatjuk, hogy mindenki Morantet akarja látni leginkább ezen az All-Star gálán, hogy ő mit tud?
Ha szeretnéd, mondjad.
Én biztos, hogy mondom.
Igen. Én azt gondolom, hogy tök jó lenne, hogyha eljutna hozzájuk az, hogy ez a gyengébb csapat, mert az nekünk csak jót tesz. Amit akartam mondani az előző szegmensben, hogy szerintem Adam Silver lement az öltözőkbe, és mondta, hogy srácok, rajtok a világ szembe, hogy megmentsétek ezt a hétvégét, mert komoly esély van, hogy Cleveland úgy vonul be a történelme, hogy minden idők leggyengébb All-Star hétvégéje, úgyhogy tegyétek oda magatokat.
Igen. Úgyhogy elképesztő Ja Morant fejlődése. Aki nem figyeli, sokan már tutira veszik, nem Memphis-i újságírók, hanem mindenhonnan máshonnan. Ez az utolsó olyan All-Star gála, amikor Ja Morant egyedül képviseli a Memphis Grizzlies-t, az nem létezik, hogy jövőre legalább 2-3-an nem lesznek majd ott ebből a fantasztikus fiatal csapatból. Nem tudom, biztos, hogy láttunk olyat az elmúlt időszakban, hogy valaki másodévesen 20 pontos játékos volt, és a játék ideje gyakorlatilag növelése nélkül több mint 7 pontot fejlődjön az előző szezonhoz képest, valami olyan elképesztő fejlődésen megy keresztül Ja Morant, hogy én bízom benne, hogy ez egy All-Star gálán fog kicsúcsosodni.
Adom.
A következő játékosunkat pedig Sasa hozta, szerkesztőnk, Jared Allen, ezt a picket én nagyon bírom, Clevelandben vagyunk, ha valahogy meg lehet menteni a clevelandi All-Star gálát, az egy jó hazai játék.
Jared Allen az első 3 negyedben gyakorlatilag akkor szerez pontot, amikor a csapattársak azt gondolják, mert az eliupokra mindig oda fog érni, egy nagyon szorgos, dolgos fazon, úgyhogy én nagyon szeretem ezt a picket, hogy ő akár ott a top scorerek között is felbukkanhat majd, főleg center poszton, azt én látom nehezen, hogy mondjuk ahogy Tatumnak, úgy Jokicnak hogyan hozott fel a púzusát ilyen szituációkban.
5. idényében először All-Star, azok között van, akik ugye kaptak egy gigaszerződést, egy jó 100 millió dollárosat 5 évre, de bizonyít, úgyhogy szurkolunk Jared Allennek, és nem nehéz észrevenni ugye a séró miatt.
Én Jokic és Doncic párosára is nagyon kíváncsi vagyok, mert egész héten frosztlizzák egymást, úgyhogy vannak ilyen kis mikrosztorik, amik zseniálisak.
És ki a bevállalós MVP tipped? A bevállalós MVP tipped?
Hát nem tudom, hogy bevállalósnak számít LeBron James.
Hát én megmondom neked. Hát LeBron James?
LeBron James.
Jó.
LeBron James, akiről nagyon sok rosszat hallottál idén, és Clevelandben visszatérve a király megmutatja 37 évesen, hogy lehet rá számítani.
Én elmegyek a másik véglethez, és én azt mondom, hogy viszont az, akit én mára hoztam, hogy nagyon kíváncsi vagyok rá, Ja Morant, aki bejelentette már az All-Star gála előtt, hogy ő bizony rámegy az All-Star MVP címre, úgyhogy mindenki figyeljen. Én azt mondom, hogy kijön ebből a Team Durantből ma valami jó, amire most még nem számítunk, és Ja Morant megnyeri az MVP címet.
Én nagyon szívesen bukom el ezt a fogadást is.
Hajnali 2-kor jön majd az All-Star gála, mindenkit vár majd Haraszti Ádi és Baska, úgyhogy jó szórakozást kívánunk hozzá mindenkinek, és reméljük, hogy megmenekül ez a clevelandi hétvége, és jó lesz a gála meccsünk. Sziasztok!